Rajta hősök csak rajta. Atrides így rival. Kíváncsi had körülvesz, mint a fal. Ügyesség és erő a tiétek. Hát győzzetek, és hírt érdemeljetek. A szép üsző, mely 20 ökröt megér, azé, kinek nyila messzibre ér. Paup Iliász fordításából. Mihelyt elhangzott Ivanhoe neve, mintha szárnyakat kapott volna, úgy szállt szájról szájra, azzal a gyorsasággal, amelyet kettős mohóság idéz elő, a hírt minél előbb továbbadni, és az újságot minél előbb megtudni. Hamarosan eljutott a herceghez is, akinek arca elsötétült, amikor meghallotta. Összeráncolt homlokkal körülnézett, és így szólt környezetéhez. Nos, urak, különösen pedig te, prior uram, mi a véleményetek arról az elméletről, amelyet tanult emberektől hallottunk a velünk született ösztönös rokon szemről és ellenszemről? Azt hiszem, határozottan megéreztem, hogy bátyám kedvence itt van a közelben. Pedig még nem is sejthettem, kirejtőzik abban a páncélban. Frondöböv már készülhet visszaadni hűbéri birtokát Ivanhoe-nak, mondotta de Bárszi, aki részt vett a tornában, és miután becsülettel megállta a helyét, most letette pajzsát és sisakját, hogy újra csatlakozzék a herceg kíséretéhez. Azám, azám, bólintott Valdemár Fitzurz. Ettől a vitéztől kitelik, hogy visszakövetelje a kastélyt és a birtokot, amelyet Richardtól kapott, és amelyet fenséged nagy lelkűsége azóta Frondöböfnek adományozott. Frondöböf nem fogja visszaadni Ivanhoe-nak, felelte a herceg. Inkább lenyel még 3 ilyen birtokot, sem hogy egyet is visszaadjon. Egyébként, urak, remélem, közületek senki se vonja kétségbe, hogy jogom van a korona hűbéri birtokait átruháznom azokra, akik hűséges követőim, és mindenkor készek katonai szolgálatot teljesíteni. Nem hagyhatom a birtokokat azoknak a kezén, akik idegen országokban kóborolnak, és így nem várhatok tőlük sem hódolatot, sem katonai szolgálatot. A kísérlet tagjai közt alig akadt olyan, aki ne lett volna érdekelt ebben a kérdésben. Mind siettek hangoztatni, hogy a birtok adományozási jog megilleti a herceget, pedig valójában csak vitorolta ezt a jogot. Nagylelkű herceg, aranyszívű urunk, sohasem feledkezik meg hűséges híveiről, törődik velük és megjutalmazza őket. Ilyen hízelgő szavakat lehetett hallani. Akik még nem kaptak semmit, mind abban reménykedtek, hogy birtokhoz és hasonló adományokhoz jutnak Richard király híveinek és kegyeltjeinek rovására. Emé prior is hízelgő karához tartozott, bár szükségesnek tartotta, hogy megjegyezze. Jeruzsálem szent városát talán mégsem lehet idegen országnak nevezni, hiszen az communis mater, közös anyja minden kereszténynek. No, viszont az is igaz, folytatta, hogy ez nem szolgál Ivanhoe lovag mentségére. Mindenki tudja, hogy a keresztes had Richard király vezetése alatt sohasem jutott sokkal tovább Eszkelonnál, az pedig a filiszteusok városa, és nem osztozik a szent város előjogaiban. Valdemár, akit a kíváncsiság arra a helyre csábított, ahol Ivanhoe ájultan zuhant a földre, most jött vissza a herceghez. A lovag, jelentette, alig ha fog fenségednek bosszúságot okozni, és Frondöböf urat sem fogja zavarni birtoka élvezetében, mert súlyosan megsebesült. Akármi történt is vele, mondta János herceg, mégiscsak ő a nap hőse és a győztese. Ha százszor is az ellenségünk, vagy a bátyánk hűséges híve. Na, a kettő talán ugyanaz. A sebesültet azért mégiscsak ápolni kell, saját orvosunk fogja gondjaiba venni. Ahogy e szavakat kimondta, a herceg ajka sötét mosolyra görbült. Valdemár Fitzős gyorsan kijelentette, hogy Ivanhoe-t már elvitték a bajvívó térről, és barátai vették gondozásba. Kissé megdöbbentem, fűzte hozzá, amikor láttam a szerelem és szépség királynője bánatát. Egynapos uralkodását ez az esemény gyászba borította. Nem vagyok olyan ember, aki elérzékenyül, ha egy nőszemély a kedvesét siratja. Na de ez a Lady Raina azért egészen más. Olyan méltósággal folytotta magába a szomorúságát, hogy csak összekulcsolt kezén lehetett észrevenni. És könyvtelen szeme remegésén, amint az előtte heverő eszméletlen ifjúra tapadt. Hát ki ez a Lady Raina tulajdonképpen? Kérdezte János herceg. Már olyan sokat hallottunk róla. Száz előkelőség, jó uram, nagy vagyon örököse, mondta Emé Prior. A báj és a szépség rózsaszála. A gazdagság gyöngysora ezer közt is a legszebb, illatos mirhacsokor, csodálatos szőlőfűrt. Na, majd felvidítjuk egy kicsit, hogy elfelejtse bánatát. Igaz, urak? Mondta a herceg. Férjhez fogjuk adni egy normanhoz, hogy a vérét felfrissítsük. Úgy tudjuk, még kiskorú? Tehát az uralkodó joga, hogy férhez adja? Na, mit szólsz hozzá, de Barsi? Nincs kedved szép birtokhoz és nagy jövedelemhez jutni egy száz leány kezével együtt? A hódító kísérőinek példája szerint? Ha a birtok szép, uram, a mennyasszony akár csúnya is lehet. Nevetett Barsi. Örökké hálás leszek fenségednek jóságodért, hogy teljesíti a régi ígéretét, amellyel engedelme szolgáját és hűbéresét kitüntette. Na, ne félj, nem feledkezünk meg rólad, mondta a herceg. Tüstént munkához is látom. De Bikó, udvarmester hívja meg Lady Rainát. A mai esti lakomára hozzá tartozóival együtt. Már tudni illik. Otromba gyámjával meg azzal a száz ökörrel együtt, akit a fekete lovaga tornán leterített. Hallod-e, de Bigó, tette hozzá, udvarmesterhez fordulva. Jól vigyázz, hogy ezt a második meghívást okvetlenül elfogadják. Öltöztest parancsunkat olyan udvarias formába, hogy ne sértse meg a szászok büszkeségét. De a visszautasítást is lehetetlenné tegye. Ám bár Beket csontjára nem érdemes udvariaskodni velük, ez olyan, mint gyöngyöt szarni a disznók elé. Miután János herceg ideig jutott a rendelkezésben, már éppen jelt akart adni az indulásra, amikor egy kis levelet nyújtottak át neki. Honnan? Kérdezte a herceg a levél átadójára pillantva.
Külföldről, uram!
Felelte a csatlós.
De hogy milyen országból, azt én nem tudom. Egy francia hozta, azt mondja, éjjel-nappal vágtatott, hogy a levelet minél előbb fenséget kezébe juttassa.
A herceg tüzetesen megvizsgálta a címzést, majd a pecsétet is, amely összefogta a levelet, körülkötő sejemszalagot. A pecséten 3 lilium lenyomata látszott. A herceg izgalomtól remegő kézzel bontotta ki a levelet, és az izgatottsága szemmel láthatóan fokozódott, amint elolvasta az írást, amely a következő képpen szólt. Vigyázz magadra, mert az ördög elszabadult. A herceg arca erre halálsápatra vált, előbb a földre nézett, majd az égre, mint egy ember, aki arról értesül, hogy kimondták rá a halálos ítéletet. De nem sokára felucsúdott, és félrevonta Valdemár Fitzőrzött meg de Barcyt. Előbb az egyiknek, aztán a másiknak a kezébe adta a levelet, hogy olvassa el.
Ez azt jelenti, mondta a megcsukló hangon, hogy Richard bátyám visszanyerte szabadságát.
Talán csak egy hazug rémhír, vélte de Barcy. Persze az is lehet, hogy a levél csak egy sima hamisítvány.
Hogyan? A francia király saját kezeírása és pecsétje,
felelte János herceg.
Akkor pedig nincs vesztegetni való idő, mondta Fitzers. Sürgősen össze kell vonni pártunkat Yorkba, vagy valami más központi fekvésű városba. Néhány nap múlva talán már késő lesz, urak. Felséged azonnal vessen véget ennek a balancságnak itt.
Azt nem lehet, vélte de Barcy. A szabad jó menek és a köznépet nem szabad szétkergetni, amíg ki nem vették részüket ők is a versenyből. Ez nagyon nagy elégedetlenséget szülne.
Még hosszú a nap, bolintott Valdemár.
Engedjünk meg az íjászoknak egy kis céllövést, aztán adjuk ki a díjat, hogy a 100 csürhének ne legyen oka panaszkodni. Akkor a herceg is megtartotta ígéretét. Köszönöm, Valdemár, mondta a herceg. Erről jut eszembe, hogy megfizessem tartozásomat annak a pimasz parasznak, aki tegnap szemtelenkedni mert velünk, és estére a lakomát is megtartjuk, ahogy megbeszéltük, legyen, ami lesz, még ha hatalmam utolsó órája is ez. A bosszúnak és a mulatságnak szemtelen. Holnap új nap lesz, hagyjuk csak a gondokat arra. Néhány perc múlva kürtök harsogása szólította vissza a nézőket, akik már kezdték elhagyni a tornateret. Kihirdették, hogy János herceget fontos és sürgős közügyek másfelé szólítják, és ezért kénytelen az ünnepét már ma befejezni. De miután nem akarja, hogy bárki is csalódást érezzen, és annyi kiváló íjász anélkül térjen haza, hogy ügyességét bemutassa, a herceg kegyesen elrendeli, hogy mielőtt eltávoznék, a holnapra tervezett céllövő versenyt most azonnal tartsák meg. A legjobb íjász jutalmat kap, mégpedig egy ezüsttel kivert vadászkürtöt és pazarul díszített selyemkendőt Szent Übernek, a vadászok védőszentjének képével. Először több mint 30 íjász jelentkezett a versenyre. Ezek közül többen a Needwoodi és a Chanwoodi királyi erdőségek erdészei és kerülői voltak. De amikor láttál, hogy kivel kell mérkőzniük, legalább vagy 20-an visszaléptek a versenyből, mert nem akarták kitenni magukat a majdnem biztos vereség szégyenének. Abban az időben ugyanis egy-egy kiváló céllövő hírneve messze földön elterjedt, és éppen úgy ismerték, mint egy-egy híres versenyparipát a Newmarketi lóversenytér törzsvendégei. A lövészi dicsőségre pályázók száma, mint mondottuk, erősen megcsappant, de még mindig kitett 8-at. János herceg leszállt a trónusáról, hogy közelebbről szemügyre vegye ezt a válogatott gárdát, melynek sorában több királyi egyenruhát lehetett látni. Miután kíváncsiságát kielégítette, körülnézett és megkereste azt az embert, aki tegnap megharagította. Meg is találta mindjárt, mert ott állt megint ugyanazon a helyen, mint tegnap, és arcán ugyanazzal a nyugalommal. Hé, fickó! Kiáltott rá a herceg. Tegnap olyan nagy volt a szád, hogy mindjárt gondoltam, nem lehetsz te igazi éjjelsz. Látom, nem mered próbára tenni ügyességedet ezekkel a derék emberekkel szemben, akik itt állnak. Engedelmeddel, uram, felelte Jómon, ha félreálltam, annak egészen más oka van, nem a félelem, hogy szégyent vallok. És mi az ok? Kérdezte János herceg, akiben ingerült kíváncsiság támadt ez iránt az ember iránt, maga sem tudta miért. Először is, felelte, attól tartok, hogy ezek az íjászok egészen másféle célba szoktak lőni, mint én. Azután attól félek, hogy kegyelmességed rossz néven venni, ha akár a harmadik díjat is egy olyan ember nyerné el, aki akaratlanul magára vonta kegyelmességed neheztelését. János herceg arca elvörösödött, amint megkérdezte. Ugyan mi a neved, Jómon? Laxli, felelt az íjász. Nos, Laxli, parancsolta a herceg, ha ezek az íjászok megmutatták az ügyességüket, te is sorra kerülsz, ha pedig megnyered a díjat, még 20 ezüstöt is adok hozzá. De ha veszítesz, lehúzatom rólad ezt a zöld ruhát, és íjhúrokkal korbácsoltatlak ki a pályáról, mint orcátlan és hencegő szájhőst. És ha nem vagyok hajlandó kiállni ilyen feltételekkel? Kérdezte a Jómon. Kegyelmességednek sok fegyvere van. Könnyen lehúzhatja a ruhámat, és meg is korbácsoltathat. De arra már nem kényszerített, hogy az íjamon megfeszítsem a húrt? Ha visszautasítod méltányos ajánlatomat, felelte a herceg, a pályafelügyelő levágja íjadról a húrt, összetöri íjadat és nyiladat, téged meg szégyenszemre kikerget innen, mint gyáva puját. Nem méltányos, hogy ilyen választás elé állítasz, büszke herceg, arra kényszerítesz, hogy megmérkőzzem Staffordshire legjobb íjászaival? És még azt a kockázatot is vállaljam, hogy nyilvánosan megszégyenítenek, ha ők lőnek jobban. Mindazonáltal engedelmeskedem kívánságodnak. Jól tartsátok szemmel, emberek, szólt oda a herceg a fegyvereseinek. Úgy látom, már nagyon is inába szállt a bátorsága, és azon töri a fejét, hogy lehetne elillanni. No, ti pedig derék fiúk, fordult az íjászokhoz. Mutassátok meg, mit tudtok. A verseny után egy szép őzbak, na meg egy hordó bor vár rátok abban a sátorban. A bajvívó tér déli oldalához vezető sétány felső végén céltáblát állítottak fel. A versenyen résztvevő íjászok sorban felálltak az ösvényen, a céltól olyan távolságra, amely megfelel a kapásból való lövésnek. Azután sorshúzással eldöntötték, milyen sorrendben fognak lőni, és megállapodtak abban, hogy minden ember 3 nyilat ereszt el egymás után. A verseny lebonyolítását egy kisebb rangú tisztviselőre bízták, akit pályafelügyelőnek neveztek. A marsalok ebben nem avatkoztak bele, méltóságokon alulinak tartották volna, hogy közreműködjenek olyan versenyben, amelyet a Jóman népség számára rendeztek. Az íjászok egyenként előléptek, és derekasan íjászmódra elröpítették nyílvesszeiket. A sorra elröpített 24 nyílvessző közül 10 a céltáblába talált. A többi meg olyan közel szállt el mellette, hogy a céltábla távolságát tekintve szintén elég jó lövésnek számított. A 10 nyíl közül, amely a céltáblába talált, 2 a belső körbe fúródott. Ezeket Malvoisin erdésze, über lőtte, akit ennek megfelelően győztesnek nyilvánítottak. Nos, Laxley, kérdezte a herceg sötét mosolyjal. Hajlandó vagy döntőbe menni überrel, vagy inkább átadod az íjadat, szíjadat és tegezedet a pályafelügyelőnek? Ha már nincs más választásom, felelte Laxley, nem bánom, megpróbálom a szerencsémet. De azzal a kikötéssel, hogy ha kétszer eltaláltam über célját, ő is köteles egyszer arra a célpontra lőni, amelyet én fogok kijelölni. Na jó, méltányos kívánság, így hát semmi kifogásunk ellene, mondta a herceg. Te meg über, tégy ki magadért, ha legyőzöd ezt a nagy szájút. Ezüst garasokkal töltöm meg a kürtöd, és mind a tiéd lesz. Az ember annyit tesz, amennyi tőle kitelik, felelte über. De az öreg apám kitüntette magát íjával Hastingsnél, és remélem, hogy én nem hozok szégyent a nevére. Az előbbi céltáblát elvitték, és egy újat, de ugyanakkorát állítottak a helyére. Az első lövés joga Übertet illette meg, mint az előbbi verseny győztesét. Megfontoltan célzott, hosszasan méregette szemével a távolságot, miközben kezébe tartotta a meghajtott íjat, húrján a nyílvesszővel. Végre aztán egyet lépett előre, kinyújtott baljával felemelte az íjat olyan magasra, hogy közepe egy vonalba került az arcával, aztán meghúzta a húrt egészen a füléig. A nyíl süvítve hasította a levegőt, majd megállt a belső körben, de nem pontosan a céltábla közepén. Nem vetted számításba a szelet, mondta ellenfele, íját megfeszítve. Különben jobb találat lett volna. Miközben így szólt, anélkül, hogy a legkisebb izgalom is meglátszott volna rajta, Laxley a kijelölt helyre lépett és kilőtte nyílvesszőjét, látszólag olyan hanyagul, mintha oda sem nézne a céltáblára. Jóformán még ajkán volt a szó, amikor a nyíl már elröppent. De über nyilánál mégis 2 hüvelyknyivel közelebb ért a fehér karikához, amely a céltábla közepét jelezte. Istenemre mondom, kiáltott János herceg überre, ha eltűröd, hogy ez a jötment csavargó lefűzzön, megérdemled, hogy felhúzzanak az első fára. Bármiről volt is szó, über mindig csak ugyanazt hajtogatta. Az ember annyit tesz, amennyi tőle kitelik. Ha a fenséget fölakasztat, akkor sem tehetek többet. Pedig már az öreg apám is kiváló. Az ördög bujjék az öreg apádba és valamennyi utódjába, vágott a szavába János herceg. Céloz már, gazvickó, ahogy csak tudsz, mert különben megemlegeted ezt a napot. Erre a buzdításra über megint odállt a helyére, és még óvatosabban célzott. Ezúttal ellenfele tanácsát is megszívlelte, és számításba vette a könnyű szellőt, amely fújdogált. Lövése olyan jó sikerült, hogy a nyíl a céltábla kellős közepébe szállt. Igazi überféle lövés, über, kiáltották a nézők, akik jobban lelkesedtek egy emberért, akit ismertek, mint egy idegenért.
Teli találat, pontosan a közepébe, über.
Ezen már nem nagyon lehet túltenni, Luxley, mondta a herceg, bántóan elégedett mosolyjal. Hát akkor legalább megpiszkálom egy kicsit a nyíl veszélyét, felelte Luxley. Most valamivel óvatosabban célzott, mint az előbb, és nyíla egyenesen beletalált vetélytársa nyilába, amelyet szilánkokra hasított. Akik körülötte álltak, annyira elcsodálkoztak páratlan ügyességén, hogy a szokásos kiáltás is ajkukra fagyott. Ez nem is lehet húsból és vérből való ember, mint mi, hanem maga, az ördög, suttogták egymásnak. Ilyen ijász még nem volt, amióta csak ijat feszítenek Angliában. Most pedig szólalt meg Luxley, esedezem fenségednek, engedje meg, hogy olyan célt állítsak fel, amelyet mi szoktunk odafenn, az északi tartományban. Szívesen látok minden derék íjászt, aki megpróbálja eltalálni. A díj pedig, a babája mosolya, semmi egyéb. Ezzel megfordult, és elhagyta a bajvívóteret. Ha tetszik, utánam küldheted az őröket, mondta. Csak egy vesszőt akarok vágni itt, a fűzesben. János herceg inkább intett néhány fegyveresének, hogy kövessék az íjást, hát ha mégiscsak meg akar szökni. De a tömegben itt is, amott is felzúgott a felháborodás moraja. Szégyen, gyalázat, mit akarnak még tőle? Nem szökik meg. Erre a herceg jónak látta, hogy elálljon nemtelen szándékától. Luxley már vissza is jött, kezében egy körülbelül 6 láb hosszú, egészen egyenes fűzfa vesszővel, amely alig volt vastagabb hüvelykújjánál. Nagy nyugalommal hámozni kezdte, és közben megjegyezte, hogy valamire való lövés számára szinte megszégyenítés, ha azt kívánják tőle, hogy olyan nagy céltáblára lőjön, mint az iménti. Ami engem illet, mondta, én csak nevetek rajta, de azon a vidéken, ahol én élek. Az emberek mindjárt megkérdeznék, miért nem választjuk céltáblául Arthur király kerek asztalát, amely körül persze 60 lovag fér el. A ti céltáblátokat egy 7 éves gyerek is eltalálná, még fejetlen nyillal is. Ellenben, tette hozzá, miközben kényelmesen átbalagott a pálya másik végébe, és bedugta a fűszvagaját függőlegesen a földbe, aki eltalálja ezt a botot 100 yardnyi távolságból, az már joggal nevezheti magát íjásznak, és méltó arra, hogy íjjal és tegezzel egy király előtt járjon, legyen bár az maga, Richard, a legdaliásabb király. Az én öreg apám, vakargatta fejét Über, kitüntette magát a Hastings-i csatában, de soha életében nem lőtt olyan célra, mint ez a vékony gaj, és én sem teszem. Ha ez az íjász nyilával széthasítja a fűszvagaljat, leteszem előtte a fegyvert, vagyis inkább az ördög előtt, aki gúnyájában rejtőzködik, mert az már nem emberi ügyesség. Az ember csak annyit tesz, amennyi tőle kitelik, de nem vagyok bolond lőni, ha biztosan tudom, hogy elhibázom. Éppen úgy célba vehetném a papunk bicskájának az élét, vagy egy szalmaszálat is. Sőt, Egy napsugarat, amint azt a remegő fehér csíkot, amelyet alig lehet látni.
Gyáva kutya!
Förmett rá a herceg. Rajta, Luxley, akkor lőj te magad! Ha eltalálod ezt a célt, azt fogom mondani, te vagy az első ember, aki ezt meg tudta tenni. Na de azért előbb lássuk, megteszed-e? Mert üres hetvenkedéssel nem hagyjuk magunkat lóvá tenni. Az ember annyit tesz, amennyi kitelik tőle, felelte Luxley. Übernek igaza van ebben. E szavakkal megfeszítette ilyet, de most alaposan szemügyre vette fegyverét, és kicserélte a húrt. Mert úgy látta, nem elég feszes. Kissé megereszkedett az előző két lövéstől. Azután lassan, megfontoltan célzott, és a tömeg lélegzetét elfojtva némán figyelt. Az ijász igazolta azt a jó véleményt, amelyet ügyességéhez fűztek. Nyíla ketté hasította a célba vett fűzfa ágat. Tomboló tapsvihar következett. Még János herceg is úgy megcsodálta Luxley ügyességét, hogy el is felejtette, milyen ellenszenvet érzett iránta. Na, ez a 20 ezüst, mondta, amelyel a kürtel együtt becsülettel megnyertél a tied, sőt, jól van, kiegészítem 50-re, ha felöltöd a mi egyenruhánkat és szolgálatunkba állsz, mint íjász testőr, hogy mindig a közelünkben légy. Mert még sohasem láttam ilyen erős kezet, amint az ijat megfeszíti, sem ilyen éles szemet, amint pontosan a célba küldi a nyílvesszőt. Bocsáss meg, nemes herceg, felelte Luxley, de fogadalmat tettem, hogy bátyád. Richard király az egyetlen ember, akinek a szolgálatába lépek, ha egyáltalán szolgálatba lépek valaha is. Ezt a 20 ezüstöt pedig átengedem Übernek, aki ma éppen olyan derekasan feszítette meg az ijat, mint öregapja Hastingsnél. A szerénység nem tartja vissza az utolsó próbától. Szerintem éppen úgy eltalálta volna a fűzfa ágat, mint én. Über erre tagadóan rázta fejét, és csak vonakodva fogadta el az idegen íjász ajándékát. Luxley pedig, aki cseppet sem örült a felé forduló figyelemnek, gyorsan elvegyült a tömegben, és eltűnt szem elől. A győztes íjász bizonyára nem szökhetett volna el olyan könnyűszerrel, ha János herceg figyelmét nem kötik le más dolgok. De sokkal súlyosabb gondok és gondolatok nyomták a szívét ebben a pillanatban. Amikor jelt adott a kísérőinek, hogy hagyják el a bajvívó teret, magához szólította kamarását, és megparancsolta neki, hogy vágtasson tüstént Ashbybe, és keresse meg ezt az izsák zsidót. Mondd meg annak a kutyának, hogy küldjön nekem még naplemente előtt 2000 aranykoronát. Én már tudja, mi a biztosíték, de ha habozik, mutasd csak meg neki ezt a gyűrűt annak jeléül, hogy az én nevembe beszélsz. A pénz hátra lévő részét Yorkban kell lefizetnie. 6 napon belül. Ha elmulasztja, mondd csak meg neki nyugodtan. Leültetem a fejét a gazfickónak, vigyázz! Nehogy elszalazd útközben. Most még okvetlenül itt van a közelben. A pogány kutya a tóna nézői előtt fitoktatta lopott pompáját. E szavakkal a herceg ismét lóra ült és visszatért Ashbybe. Nyomában a tömeg is felkerekedett és szétszóródott.